Oké, egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindannyiótoknak. Hála Istennek itt van a Gyuri. Szia, Gyuri. Ő a mi megmentőnk. Ha ő nem jött volna, akkor a héber szövegek különféle olvasási renddel történő értelmezésével foglalkoztunk volna egész reggel. De így valami értelmeset is fogunk hallani. Kezdjük egy imával, és aztán vágjunk a közepébe. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a mai reggelt, és vágyunk a veled való találkozásra. Vagy inkább úgy mondom, akár vágyunk rá, akár nem, megvalljuk, hogy hatalmas szükségünk van a veled való találkozásra. Te vagy az élet. Te vagy az, aki miatt újra meg újra megdobban a szívünk. Te vagy az, aki a levegőt, az ételt, az italt, minden fizikai feltételt megteremtesz és megadsz nekünk. De te vagy az, aki miatt egyáltalán gondolkozni tudunk, aki miatt vagyunk, aki nélkül csak robotok lennénk. És te vagy az, akivel a közösség, akivel a találkozás az élet legmagasabb szintje. Egy ürességben élünk, folyton hiányzik valami, és a józan pillanatainkban világosan látjuk és tudjuk, hogy te vagy az, aki mindig is hiányoztál, aki hiányzol most is, akire mindennél és mindenkinél nagyobb szükségünk van. Úgyhogy ezért vagyunk itt ma reggel, hogy találkozzunk veled. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
Hát, sziasztok! Jó reggelt! Öröm látni az arcotokat. És hogy mindig így felhagyja a leckét, de hogy ugyanakkor van egy egészséges önbizalmunk Istenbe, az is egy fontos dolog. És hogy hívőként is lehet önbizalmunk, ez egy fontos dolog, de az önbizalmunk az abból fakad, hogy mögöttünk áll valaki, aki nálunk nagyobb. Mögöttem áll a mindenható Isten. Ezért vagyok magabiztos, mert ezt tudom. Igazából ez a gyökere. És Isten ilyen álmulatos dolgokat ígért meg nekünk, és az Efézusi levélben például ezeket leleplezi és elmondja. És azt mondja, hogy azt szeretné, hogy ezen gondolkodjunk, hogy ezen járjon az agyunk, és vegyük számításba. Ha így megnézzük az egészet, akkor erről beszél, de főleg a 17. verstől Pál imádkozik, Pál kér valamit a hívőkért. Azokért az emberekért imádkozik, akik már hívők, akikben ott van a Szent Szellem. És persze előtte beszél, és hiszem, hogy fogunk beszélni majd erről is, hogy mit jelent ez, hogy el vagyunk pecsételve, bennünk van a Szent Szellem, de Pál, ez most így nagyon megfogott engem, hogy 17. versben azt mondja Pál, hogy azért imádkozom, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya adja nektek a Szent Szellemet, aki bölcsétesz benneteket, és igazán megismerteti veletek Istent. És aztán van egy kérése még, hogy azt kérem Istentől, hogy nyissa meg a szívetek szemét. Ez a fordítás így mondja, és az angol, a King James is ugyanezt mondja, hogy a szívetek szemét nyissa meg Isten. És ez nagyon érdekes kifejezés. Hogy valóban megértsetek, hogy milyen reménységre hívott meg titeket. Így fogjátok megérteni, hogy milyen gazdag és nagy az örökség, amit Isten a népének akar adni. És Pál apostol ezért imádkozik, hogy Isten adjon nekünk egy felismerést, hogy tudjunk látni a a mi véges gondolkodásunkon, az emberi szellemünkkel, amely fel tudja fogni Istent. Erről 1 Korintus 2 beszél, hogy az emberi szellemünk az, amely képes egyedül érteni Istent, tehát amely egyedül képes érteni Istent. Az ember ugye a véges elméjével nem tudja felfogni, de újjászületésünkkor az szellemünk, ami a bűnesetkor mondjuk úgy kikapcsolt, vagy meghalt, újjászületik, megelevenedik, és az ember, a véges ember tudatába tud lenni egy végtelen módon a végtelen Istennek. És Isten szeretné, hogyha ez működne, és értenénk, és látnánk azt, hogy mit adott, mi az örökség, amit ő tartogat nekünk, mi az a reménység, amit tartogat nekünk, és ez az örökké valóságról szól. Ez arról szól, ami a láthatón valóságon túl van, illetve ami a mi életünk idején túl van. Úgy értem, a mi földi életünkön túl van. És ugye a 35. Zsoltárban, de lehet, hogy 40-valamelyik, de valamelyik Zsoltárban beszél arról, hogy az emberek a földön ebben a X évben gondolkodnak. Abban gondolkodnak, hogy mi az, ami van, mi az, amit meg tudok szerezni, mi az, ami elérhető számomra, mi az a véges mennyiségű dolog, amivel körülvehetem magam. Ehelyett Isten valami másra akar fejlődni a figyelmed. Azt, hogy, és azért ezt kéri Pál, hogy meglássa, hogy minden ember, minden hívő ember meglássa, hogy itt valami több van annál, ami látható. A te részed már most, az örökséged, ami már a tiéd, mert örökbe vagy fogadva, az valami sokkal nagyobb. És 1 Korintus 4-ben mondja, hogy mindent nekünk adott Isten, minden a miénk. És 1 Korintus 3-ban is mondja egyébként, hogy már minden a tiétek, már minden megadott Isten. Ugyanezt mondja 2 Péter 1-ben, hogy minden 1-4-ben minden szellemi áldással megajándékozott, amely szükséges az Isten szerint való élethez. És hogy ez a véges gondolkodásunknak egy új teret kell, hogy nyisson. Ha elkezdjük ezt felfogni, elkezdjük megérteni, és azt mondja, a szív szemeivel, a legbensőbb énünk kell felfogni ezt, hogy mi az, amink van, akkor minden megváltozik. És ez a menekülés, amiről Sanyi megfogalmazott egy kiáltvány nemrég, hogy az emberi életnek ennek a földi valóságnak a véges voltából eredő megkötözöttségektől meg tud szabadítani. És ez az üzenet, hogy te szabad vagy már most szabad vagy. És imádkozom, és mondhatjuk, imádkozom magamért, hogy Istenem, hadd lássam meg ezt a szabadságot. És Pál imádkozott az emberekért, és te is imádkozhatsz valakiért, aki melletted van, hogy Uram, hadd lássa ő ezt a valóságot, hogy az élet az mennyivel több, mint ami látható. És hogy hihetetlen nagy örökségünk van, és néha így a minden napok sűrűjében így bejön egy ilyen villanás, hogy ennek mindjárt vége is, és aztán ott leszünk a mindenható Istennel, ahol nem lesz több fájdalom, szomorúság. Hiszem, hogy lesz izgalom, izgatottság, és egy újfajta kihívás, de valami egész más. És hogy valami teljesen más dimenzióba megy át az életünk. És az életünk az nem csak ez, amit itt élünk. És ugye minden napokban ezt így, ha csak egy villanási időre, de meglátni, az szerintem egy hihetetlen nagy kiváltság, vagy egy hihetetlen fontos dolog ugyanakkor, hogy lásd azt, hogy a valóság az tényleg nem csak ez, és a te életed az nem csak ez, és amit itt el tudsz érni, hanem az életed az hamarosan egy másik dimenzióba lép. És most azért vagyunk itt, mert itt van egy fontos szerepünk. Ha már nem lenne, akkor Isten átvinne egyből. Ebből az oldalról ezt úgy hívjuk, hogy halál. A másik oldalról pedig csak annyi, hogy átlépünk egy ajtó. És nem olyan szörnyű dolog, hívőként legalábbis. És ezzel a halál félelem is el lett véve. Csak egy következő lépcsőfok. De hogy a végtelen Isten minden tulajdona, minden java, minden erőforrása az a miénk. Ézsaiás 40-ben is beszél erről, hogy akik bíznak az Úrban, azok nem fáradnak el. Kimeríthetetlen erőtartalékok állnak rendelkezésünkre. És ez egy ima, ez egy fohász istenzés. Hiszem, hogy ez lehet a mindennapi imánk része, hogy mindennapi gondolkodásunk része, hogy Uram, add, hogy ezt láthassam, add, hogy ez bennem éljen, add, hogy túllássak ezen. És nem csak az én életem, de a mellettem lévő ember élete is. És hogy neki is át kell majd lépnie egy ponton, és aztán vagy az örökké valóságba lép át Istennel, vagy az örökké valóságba lép át Isten nélkül. Ez a pokol, ez a másik ajtó. De add, Uram, hogy lássa, hogy megnyíljon a szeme, hogy itt valami több van. És Prédikátor 3, hiszem, 4. vers szerint bele van írva minden ember szívébe ez, hogy ezt tudja, hogy ezen gondolkodik mindenki. És hiszem, hogy erről már mindenki gondolkodott az élete egy pontján. Az a kérdés, hogy meddig ment el ebben nyilván, meddig jutott el ebbe a gondolkodásba. Ezt szeretném látni, és egyet kérek az Úrtól, hogy láthassam őt, hogy Dávid mondta a 25. Zsoltárban, azt hiszem, hogy láthassam őt, hogy ahogy Ézsaiás, mikor így felkiáltott, és aztán Martin Luther Kingnek az utolsó szavai is valami ilyesmik voltak, hogy a seregek urát látták a szemeim, és hogy nem állíthat meg semmi. És hidd el, hogyha látod, ha Istentől megkapod ezt a kijelentést, látod így, és ez nem csak különleges médiumoknak a privilégiuma, nem csak ilyen spiritualista guruk, hanem minden ember, minden egyes embernek ez a kiváltság megadatott, hogy láthassa a szívével, ahogy Biblia szavaival élve, Istent, és aztán ez a valóság egy hihetetlen erővel töltse be, és vigye előre. És azt hiszem, hogy fogunk ilyen valóságról hallani még Sanyi által, hogy én tényleg csak ezt kérem, és kérjük az Úrtól, hogy Uram, nyisd meg a szemünket, nyisd meg a szívünket, hogy lássuk a valóságot úgy, ahogy az van. Amen.
Sziasztok! Néhány szó jutott az eszembe, miközben Gyuri beszélt, és szerintem ámulatos gondolat volt. Értem, ámulatos gondolat. Mindig tönkreteszi az üzenetemet, mert mindig másról kell beszélnem, mint amiről eredetileg akartam. Csak gondoljatok bele ebbe egy pillanatra. Vakság. Oké? Ez a szó, hogy vakság. És most nem arról beszélek, hogy látnod kéne Istent, és nem látod. Nem. Hanem egyszerűen arról, hogy hányszor nem találjuk a megoldást, a kiútat az életünk valamilyen nagyon valós helyzetéből, csak azért, mert rosszul nézünk. Oké, és most nem egy relativista álláspontot akarok felemelni, ahol azt mondom, hogy minden nézőpont kérdése, oké, attól függ, hogy honnan nézzük, mert a valóság, a problémák, a helyzet az, ami. Úgy értem, maga a helyzet, a tények összessége és azoknak a súlya, valósága nem változik meg attól, hogy máshonnan nézed. Ugye? A relativista gondolkodásmódnak az a hazugsága, hogy valahol azt hiszi, hogy a valóság megváltozik attól, hogy nézőpontot váltunk. Nem, a nézőpont változik meg, de ezzel sokszor a valóság értelmezése változik meg, és ez rendkívül fontos. Úgy értem, hányszor van az életedben, hogy minden sinem van, érted? Minden sinem van, de te nem onnan nézed, ahonnan ez látszódna. Főleg annak a tudásnak a birtokában, amit akár az Efezusiakhoz írt levél elején elolvastunk, ez a tény, úgy értem, van egy valóság, amiben te benne élsz, ami megszabadítóbb, hatalmasabb, erősebb, mint bármi, amiért életedben megdolgozhatnál, érted? Tehát, hogy hülyére melózhatod magad egész életedben, te lehetsz a legnagyobb mázlista, örökölhetsz egy milliárdot Amerikából, csinálhatsz, amit akarsz, az, amit megkaphatsz emberként, a közelében nincs annak, ami mindannyiunknak megvan, azzal az egyszerű ténnyel, amiről Gyuri beszélt. Hogy a szívünk szemei megláttak valamit, ami ott van az összes többi ember számára is ezen a világon. Csak adott esetben nem látja. De figyelj, ugyanígy van ez kisebb dolgokban is. Ugyanígy van ez, oké, ott van a házasságod. Ott van egy ember melletted, aki Isten ajándéka. Tehogy is az ajándéka. Beszéltél volna már a férjemmel, beszéltél volna már a feleségemmel, tudnál, nem mondanál ilyen hülyeséget. Figyelj, ott van egy ember, aki többet ér az egész világnál. Oké, ez egyszerű metafizika. Ez nem összehasonlítgatás, hogy tegyük egymás mellé a világ legjobb fejét, a második legjobb fejét, a harmadik legjobb fejét, és akkor az első, az baromi sokat ér. Nem. Van egy minőségi ugrás. Az, aki a te férjed, feleséged, az egy ember. Egy olyan ember, akiért, oké, hívők vagyunk, megvan a megfelelő viszonyítási pontunk, amiért a mindenható Isten az életét adta. Akiért ő mindent feláldozott és megváltoztatott. Aki az ő fia, lánya. Oké? Amikor ránézel arra az emberre magad mellett, akkor nem a Józsit meg a Katit látod, hanem valakit, akire Isten azt mondja, hogy ő az én szemem fénye. Ő az én jövőm. Ő az, akiért én mindent másképp csináltam. Ő az, akiért én éltem, meghaltam, és akiért most is élek. Vigyázz! Vigyázz, hogy nézel rá. Úgy értem, amikor nyúlsz a szeme felé, akkor az én szemem felé nyúlsz. És légy óvatos, és persze te is az vagy. Amikor a házastársaddal beszél, ugyanazt mondja, vigyázz, hogy nézel az én fiamra, lányomra. És persze ebben szeretet van. Az a szeretet van, amivel egy apa beszél a gyerekeivel, a testvérekkel. Oké, ott van a 10 kölök. Na jó, 3, 2, mindegy. És azt mondja az egyiknek, hogy a kis húgod, ne viccelj. És aztán azt mondja, a bátyád, ne viccelj. És ott van egy érték, és a kérdés, hogy látod-e? Hogy látod-e? És nem ez az üzenet, de muszáj erről egy pár szót beszélnem. Mert sokszor vakok vagyunk. Ezt érted? Megoldásért dolgozol egy helyzetben, miközben nem kell megoldani semmit. Csak kinyitni a szemedet, és látni. Oké? Látni. És tudod, mintha a szemed nincs nyitva, akkor küzdhetsz, harcolhatsz, amennyit akarsz, belegebedhetsz, utána se fogod látni. Érted? Őrület. Őrület. És ez része annak a csapdának, amit a világ rendszere, amit a régi bűnös természetünk, amit ez a, ahogy ebben a kiáltványban ugye olyan lelkesítően mondtunk, rabszolgatartó társadalom, és nem a társadalom, világrendszer, oké? A társadalom az csak marionettbábú, ugyanúgy azt teszi, amit tennie kell, nincs semmi szerepe, semmi jelentős szerepe. De a világrendszer egy mentális börtönben tartja az embert. Vakságban. Oké? És ez biblikus, megjegyzem, oké? És egy dologról szeretnénk nagyon röviden beszélni, mielőtt megint tovább menjünk Efezusiakhoz írt levéllel, hogy van egy dolog, ami egy kegyetlenebb vakító, mint bármi más, oké? És ez független hittől, ez lehet üzlet, lehet tanulás, lehet kapcsolat, lehet bármi. Van egy szó, amit picit fogok értelmezni, ami többet rabol el tőled, mint bármi az életedben. És ezt a szót így hívják, hogy éretlenség. És tudom, már kikapcsoltál. Már itt se vagy. Mert nem vonatkozik rá, tudom, te éret vagy. És nem vagy az. Oké, nem vagy minden területen az. Az életednek vannak területei, tök mindegy hány éves vagy, teljesen mindegy, éretlen vagy. Azaz egy olyan módon gondolkozol, amely mód nincs összhangban a valósággal. Egy olyan módon gondolkozol, amely a valóságnak csak a neked tetsző, a te érdekeidet szolgáló kis szeleteit veszi figyelembe, és a többit egy nagyvonalú gáláns rugalmassággal figyelmen kívül hagyja. Éretlenség. Mint amikor, oké, a gyerekek éretlenek. Az éretlenséghez hozzá lehet tenni a gyerekesség szavait, oké? Definícióját. A Gyuri az előbb mondta, hogy Isten mindent neked adott. Minden a tiéd, oké? Minden a tiéd, már a tiéd, már szabad vagy. Már szabad vagy. És a következő zajlik a fejedben éppen. Király. Tök jó. Halleluja, szabad vagyok. Csak miért nem látom? Csak miért kell ma is dolgoznom? Csak miért nem tudok elmenni egy bánatos 3 hetes nyaralásra 3 éve? Csak miért nem kapom meg azt, amiért már 5 éve imádkozom? Halleluja, minden az enyém, szabad vagyok. És tudom sorolni mindazt, ami nincs, oké? És ami még jogos is lehetne, tehát nem éretlen, gyerekes, ostoba kis kéréseim vannak, hanem ne viccelj, hát ne viccelj, csak egyszerűen nyugodtan szeretnék élni, csak egyszerűen vágyom arra, ami másnak is van, csak egyszerűen szeretnék, oké, megnősülni, férjhez menni, csak nem szeretnék megnősülni, és nem szeretnék férjhez menni, mit tudom én. Oké, 1000 dolog lehet. És azt mondom, hogy amit látok, amit megtapasztalok, egyszerűen nincs összhangban azzal, amit ez a könyv ígér, amiről itt beszél. És valahol meg vagyok sértve. Valahol csendben, nem is vallom be, mert azért annál jobb keresztény vagyok. Annál azért érettebb vagyok, hogy itt hangosan hisztiznék. Csendben hisztizek. Úgy értem, csendben van bennem egy ilyen dac. Csendben, és hogyha előbukkan, mindig újra elföldelem, tudod, csak hogy én se lássam, mert tudom, hogy ez éretlenség volna. De van bennem egy ellenállás, ami egyszerűen abból jön, hogy Isten igazából maradjon ez köztünk, átvert. Oké? Hátul nem hallottatok, nem baj, legalább ennyivel kevesebben fognak megkövezni. Oké, Isten átvert. Ennyi. Kiszúrta a szememet néhány üres ígérettel, és lehet, hogy mindenki másnak megadta, mindenki másnak mindent megadott, de nekem nem. Neked se? Gyere, beszélgessünk. Oké, mi megértjük egymást. És hát ennyi volt az üzenet. Mint egy gyerek, akivel bemész a bevásárló központba, oké, hogy vegyetek egy kiló kenyeret, meg egy kis tejet, és minden polcról le akarna pakolni mindent, és hisztizik, dobálja magát a földön, mert az 5. tábla csokit már nem hagytad, hogy berakja a kosárba. Mert minden az övé, ő az örökös. Hogy értem, a fiam, a lányom, mindenem az övé. A szívem, az életem, mindenem az övé. De ez egy renden belül kell, hogy működjön. Ahol a dolgoknak van egy sorrendisége, van egy egymás utánisága. Ahol az egyes kategóriáknak van értéke és értékbeli különbsége. Ahol a fontosnak előbb kell jönnie. Muszáj. És ahol nem lehet mindent egyszerre. Nem lehet időben egyszerre, és nem lehet értékben sem egyszerre. Nem lehet minden egyformán értékes. A dolgoknak rendje van, és rendje kell, hogy legyen. És amikor Isten cselekszik, ha bár azt mondja, hogy minden a tiéd, nem bontja föl ezt a rendet. Egyszerűen értened kell, hogy nincs mindennek itt az ideje. És nem minden, ami jónak látszik, jó neked tényleg. És nem minden, ami jó most, lesz jó később is, és nem minden, ami jó lesz később, jó most is. türelem, érettség. És a kulcsa az egésznek, és persze az éretlenségnek sok más korlátja is van, de most csak ennyi, hogy a körülményeim közötti megelégedettség az érettség egyik feltétele, hogy megtanuljak a körülményeim között elégedetnek lenni. És ebben hihetetlen bölcsesség van. Figyelj, erről olyan sokat beszéltünk. Az idő egy félelmetes dolog. Az idő valami, ami pillanatról pillanatra kicsúszik a kezedből. Észrevetted? Ragadjátok meg ezt a pillanatot. Most! Megvan? De már a múltban van. Úgy értem, már akkor a következőt. És már a múltban van. És egy őrület. Az éretlenség rávesz arra, hogy bánkódj a múlt miatt, és vágyakozz a jövő után, és a pillanatot, amiben élsz, ahol Istennek van egy kegyelme, ahol van valami, ami soha többet nem lesz a történelem során. Ezt érted? A világ történelem során, az örökkévalóság során ez a pillanat soha többet nem ismétlődik meg. Ezt érted? Most van valami, ami örökké való módon történik, és soha többet nem lesz. És Isten rendezte el, az ő kezében van. Hálát adok érte, megragadom, élek benne. Ez az, amin van. Minden napnak megvan a maga baja, és minden napra Isten megadja a kenyeret, ami arra a napra kell. És oké, ez nem egy carpe diem, tudod, csak éljünk a mának, és tudod, ez a szabados szabadság, ahol nincsenek törvények, nincsenek szabályok, élvezem az életet, a mostnak élek, ha meghalok, hát meghalok. Ezeket lehet úgy is mondani, hogy a jövő Isten kezében van, és bölcsen készülök rá. A múlt valami, amiből tanultam, és amit Isten megbocsájtott, élni viszont csak most tudok. Hallani Istentől, elfogadni tőle, csak most tudok. És az éretlenség egy olyan lelki állapot, amely megrabol ettől a kiváltságtól, ettől az erőtől, ettől az értéktől. Mi ebben a világban arra lettünk kiképezve, hogy harcoljunk valamiért, ami még nem a miénk. És a szívedben valaki azt mondja, hogy teljesen jogos, mert annyi minden nem az enyém. Oké? Isten viszont arra tanít, hogy élj abban, és légy hálás azzal, ami a tiéd. És csak gondolj bele egy picit, hogy mennyi minden a tiéd. Mennyi minden a tiéd, amiről fogalmat sincs abban az őrült hajtásban, amiért harcolsz, amiért hajtasz, amiben hajtasz azért, ami még nem a tiéd. És figyelj, az egyik üres kézzel él, hisz arra figyel, ami még nem az övé, hogy majd az övé legyen. A keze üres. Érted? Egy vákumban él ez az ember. A másik azt mondja, hogy nézd meg, mit van, és élj teli kézzel. És persze ez a szívbeli állapot, ahol én megtanulok a körülményeim között elégedetnek lenni, ez nem passzivitásba fog vinni. Tudom, ilyenkor a dörzsölt karrierista lelkünk azt mondja, de akkor nem fog csinálni senki semmit, és ott fogunk megrohadni, ahol vagyunk. Nem igaz, nem. Nem csak a hiány motiváció létezik. Úgy értem, a világban csak hiány motiváció létezik. De Istennek mindene megvolt, és többet tett, mint bármelyikünk. Úgy értem, a szeretet, a bőség, a gazdagság, a teljesség, az egy motiváló dolog. Arra motivál, hogy adj, arra motivál, hogy megoszd, arra motivál, hogy alkoss, arra motivál, hogy rendbe hozz, arra motiválj, hogy felvállalj, arra motivál, hogy a legmotiválóbb dolog, ami létezik, én soha életemben nem csináltam semmit, ami értelmes volt, és ami maradandó volt, kényszerből és hiányból. Mindig azok a pillanatok voltak, amik előre vittek, amikor felismertem, hogy alkothatok, hogy hozzátehetek, hogy létrehozhatok. A gazdag ember az, aki igazán cselekszik. A lelkében ilyen módon meggazdagodott ember. Úgyhogy vigyázz, hogy minek engeded meg, hogy üzzön. Vigyázz, hogy hogyan értékeled a dolgokat, hogy honnan nézed őket. Mert tudod őket egy olyan helyről nézni, amely megrabol. És figyelj, nem csak most, mostantól örökre. Úgy értem, ez egy szokás. Ma így élek, ma a holnap után nyúlok, és holnap mit fogok csinálni? Végre elérem a holnapot, és aztán megnyugszom benne? Nem, ez egy szokás. Megvan, megvan, nem kell, mert a holnap után nyúlok. És az egész életem egy a holnap utáni nyúlás. Az egész életem egy készülés a jövőre, az egész életem egy majd akkor. De hol ennek a vége? Ha meg tudod nevezni a pontot, akkor nevezd meg, de ha nem tudod megnevezni, akkor tudod, hol kéne vége lennie? Most. Most. Itt és most. Úgyhogy Efezősiakhoz írt levél.